Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A következő napokban beköszönt a kánikula, egyre perzselőbb lesz a napsütés, ezáltal pedig az UV-sugárzás is egyre extrémebb lesz, tudatta a Hungaromet ZRT. Kedre a déli vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet várhatóan meghaladja a 25 fokot, szerdára Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékre, csütörtökre pedig Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, mert várhatóan a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 fokot. A következő napokban várható hőhullám miatt több oldalas, a melegben betartandó munkavédelmi szabályokat ismertető tájékoztatót tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya a Tárca honlapján. Orbán Viktor Brüsszelben megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek a jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU elnökségi tervekről. Később Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt, a téma az európai jobboldali erők összefogása volt. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence hétvégén a Kossuth Rádióban azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael ellenes antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez a felelőtlen migrációs politikának a következménye. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a tárcavezető hétvégén a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, szomszédos országként szembesültünk a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a résztvevő 93 országból 81 írt alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel a Vatikán is. A NATO főtitkár szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Oroszország tudatában van annak, hogy Ukrajna hamarosan F-16-os vadászrepülőgépeket és nagy mennyiségű haditechnikát kap partnereitől, emiatt az orosz hadsereg fokozta harci cselekményeinek intenzitását, írta Alekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon. Vladimir Putyin orosz elnök a héten egyébként állami látogatást tesz Észak-Koreában, valamint Vietnámban. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, Európa békés élete felborult, az orosz-ukrán háborúban a nagyhatalmak diktálják a tempót és üzengetnek egymásnak, a magyar kormány mindent megtesz, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, és a magyarok kimaradjanak a háborúból, mondta el. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri, annak ellenére, hogy ő nyert. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Július 1-én indul az otthonfelújítási program, közölt az Energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére még kedvező feltételekkel igényelhető visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm ma este is a kedves hallgatókat. Június van, és a június a papszentelések időszaka. Szombaton Egerben is papszentelés lesz. Ternyák Csaba érsek atya 7 új misés papot és 3 diakónust szentel majd az egyházmegyénk szolgálatára. És hát a fiúk meg is kezdték már tegnap a közvetlen felkészülést erre az ünnepre, lelki gyakorlatra mentek, hogy egy kicsit elvonulva a világtól, lelkiekben is felkészüljenek arra, amire hát tulajdonképpen már hivatalosan 6 éve, vagy esetleg több éve is készülnek már, de ez a hivatalos szakasz, ugye a lelki és szellemi képzéssel, tanulással, lelki élet, az ima élet elmélyítésével telt. És hát meghoztak egy nagy döntést, egy nagy elköteleződést, és erre a döntésre szombaton szentelés szertartásában az egyházunk is pecsétet tesz. Azt mondja a teológia, hogy az egyházi rend, ez a szentség, karaktert adó szentség, vagyis hogy eltörölhetetlen jegyet, eltörölhetetlen köteléket hoz létre az ember és Isten között. Mondhatjuk így is, hogy életre szóló döntés, ugyanúgy, mint például a házasság, de vannak életre szóló döntések, amik nem feltétlenül a szentségi karakterekben lesznek maradandóak, legyen ez egy hivatás választás, egy élethivatás mellett való elköteleződés is akár. És éppen tegnap este néztem azt a kisfilmet, amit szentelendőkkel készített, talán a kedves hallgatók közül is sokan látták már az interneten, Szent István Televíziónak ezt a rövid félórás riportfilmjét, és amíg ezt a filmet néztem, hát kicsit saját szentelésem is eszembe jutott, ugye júniusban itt azért a legtöbben atyák ezekben a napokban a saját szentelési évfordulónkat is ünnepeljük, és hát amikor az ember egy ilyen nagy esemény előtt tele van tervekkel, lelkesedéssel, és hát ez jött át nekem is ebből a filmből, amit ezekkel a fiúkkal készítettek, és az jutott eszembe, hogy hát persze, hogy jól van ez így, vagy jó ez így, hogy itt van ez a lelkesedés, ez a lendület, az elköteleződés, kicsit talán olyan, mint egy ilyen nagy szerelem is, hát ez teljesen rendben van. De hát anélkül, hogy ünneprontó akarnék lenni, azért azt sem felejtjük el, hogy az ünnep után azért jönnek a mindennapok. A maguk feladataival, örömeivel, küzdelmeivel, sikereivel és kudarcaival, a kihívásaival, és hát azért a hosszú mindennapokban a kezdeti lelkesedés, vagy a kezdeti lendület úgy azért meg tud kopni, vagy kicsit olykor meg is tud torpanni. Vagyis szükségünk van arra, hogy időnként megálljunk, hogy megnézzük azt, hogy az az irány, amit egykor belőttünk magunknak, az megvan-e még? Hogy menet közben mennyiben tértünk el ettől az iránytól, hogyha eltértünk? És ez nem csak a papságra, vagy a házasságra, vagy egy adott hivatásban való növekedésre vonatkozik, hanem hát úgy általában az életünknek a kibontakoztatására, amikor nagy célokat, nagy terveket tűzünk ki magunk elé. És ami esetünkben nagyon fontos, természetesen ez a keresztény életünk, az Isten kapcsolatunk kibontakoztatása, hogy az irány, amit most nevezzünk az üdvösség útjának, az megvan-e, hogy nem tévesztünk-e menet közben célt, vagy egy-egy adott helyzetben nem fordulunk-e esetleg rossz irányba. Hogyan tudjuk jól megélni, jó irányba állítani az életünket, és hogyan tudjuk ezt a jó irányt mindvégig megtartani? És persze az sem mellékes, hogy konkrétan mi is ez a jó irány. Vagyis, hogy mire hív az Isten minket, mint közösséget, mire hív az Isten személyesen engem, a saját hivatásomban, a saját életemben. És hogyan tudom ezt felismerni, hogy minek a segítségével tudok ebben erősödni és növekedni. Ezeket a kérdéseket, vagy ezeket a gondolatokat szeretném ma este egy kicsit jobban körüljárni, és hát biztosan találkozott már mindenki ezekkel a kérdésekkel, sőt az is lehet, hogy sokan már elmélkedtünk is róla. Mégis azt gondolom, hogy időnként újra és újra meg kell állnunk, akkor is, hogyha egyszer már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és hogyha más nem is teszünk, de azt megvizsgáljuk, hogy azóta, vagy azóta hogyan alakult az én életem, mióta egy adott döntést meghoztam, hogy azóta eltelt időszakban, a cselekedeteimmel, a döntéseimmel, a választásaimmal tartom ezt a jó irányt, ami mellett döntöttem, abban erősödtem, növekedtem-e, vagy esetleg hát módosítottam a pályát, vagy eltértem egy kicsit ezen az úton a kitűzött céltől. Szóval ezeket a kérdéseket, vagy ezt a gondolatot fogjuk ma körüljárni egy rövid zenei szünet után.
Oh,
A gondolat vagy a kérdés, hogy hogyan tudjuk jó irányba állítani az életünket, és hogyan tudjuk ezt az irányt tartani. És hát talán nem ismeretlen az a gondolat, vagy ez a fogalom, amit így erre ma estére segítségül hívok, ez pedig nem más, mint az életvezetésnek a gyakorlata. És ami ebben segítségünkre lehet, az Pap Miklós atya könyve, talán többen ismerik, vagy látták, hallották az előadásait, görög katolikus atya, morál teológus, és az ő könyve, vagy az ő gondolatai lesznek az alapja ennek a mai estének, és a címe, a könyv címe, amivel ezzel a témával kapcsolatban, vagy amivel foglalkozik, az a jó és a rossz között az életvezetés etikája. Az elmúlt évekből egyébként talán azt mondhatom, ez egyik kedvenc könyvem, vagy kedvenc olvasmányom. Még szemináriumban tartott nekünk egy hetes lelki gyakorlatot, és akkor ismerkedtünk az ő gondolkodásával, az ő tanításával, és hát utána pedig a különböző írásaival, vagy tanulmányaival. Szóval azt mondjuk, és ez valószínűleg igaz is, vagy így is van, hogy talán soha nem tudott annyit az ember, mint a 21. században, és itt még az átlag emberre is igaz ez, hogyha valaki nem is rendelkezik komoly lexikális tudással, de van egy kis józan esze, akkor nyilván azt tudja, hogy amit nem tud fejből, azt hol lehet megkeresni, és hát ugye az internet korában, ezt percek alatt sok mindent megtalálhatunk. Hol tudunk utána nézni? Szóval óriási a technikai fejlődés, okos telefonok, okos tévék, okos órák, minden okos, amit már ugye a kisgyerekek is rutinosan kezelnek, akik ebben nőnek bele, vagy ebbe születnek bele. Szóval, és hát azt látjuk, hogy óriási elmék és tehetségek, akik a technika, a politika, a gazdaság különböző területein óriásit alkotnak. Vagyis sok-sok tudás, sok-sok emberi tehetség, és mégis sok esetben látjuk azt, hogy sok-sok kisiklott és félre sikerült emberi élet, nem feltétlenül szakmailag, tudományosan, hanem úgy magánéleti szinten. És nem csak az egyszerű vagy hát mondjuk így, hogy tanulatlan emberek, hanem az óriási tehetségek között is, mintha mindenhez értenénk, csak ahhoz nem, hogy hogyan kell normális életet élni. És azt írja Miklós atya ebbe a könyvében, hogy az életvezetési bölcsességre már az ókortól neveltek. A mítoszok nagy történetei talán mesének tűnnek, minden esetre nem engedték az ember gondolkodását beleveszni a praktikus teendőkbe. A kisgyerek kortól hallott mítoszok nagy kérdései ébren tartották az ember fizikain túli, metafizikai dimenzióját, s már korán elültették a nagy kérdésekkel való birkózás szellemi kihívását és gyönyörűségét. És hogyha visszagondolok gyerekkoromra, én személy szerint még nagyon vártam ugye a magyar népmeség sorozatot, amikor azt adták a tévében. Kicsit talán mondhatjuk azt, hogy ez a mi verziónk is hasonlít ilyen értelemben ugye a mítoszokhoz, mert hogy itt is a szegény legény elindul, és szerencsét próbál, és megküzd a gonosz sárkánnyal, aztán aki jót tesz, vagy a jót tett elnyeri a méltó jutalmát, útelágazáshoz érkezik valaki, ahol jól megfontolt döntést kell hozni, hogy merre is tovább. És hát nem akarom a mai rajzfilmeket becsmérelni, de hát ugye a legtöbb mai rajzfilm leginkább legalábbis amikkel én az utóbbi időben találkoztam, arra alkalmas, hogy oda ragasszuk a gyereket a tévé elé, nem kell gondolkodni, csak figyelni, mert hogy igazából hát olyan sok értelmes mondani valója, vagy titokzatos, vagy nem történik benne. Tehát nem lesz időnk minden szempontból ezt a könyvet úgy alaposan kivesézni, és hát nem is könyv bemutatóra készültem, de hogy aki még nem olvasta, esetleg kedvet kap hozzá, nem egy lányregény, vagy egy ilyen könnyű olvasmány, helyenként úgy meg kell vele küzdeni, de nekem a tételmondat ebből a könyvből, és ezt azóta is sokszor szoktam idézni, hogy aki olcsón él, annak olcsó boldogsága lesz. Aki szeretne igényes boldogságot, annak igényes életet kell élnie. Az igényes életvezetés pedig az igényes gondolkodásban veszi kezdetét. Tehát aki szeretne igényes boldogságot, annak igényes életet kell élnie, az igényes életvezetés pedig az igényes gondolkodásban veszi kezdetét. Hogy előre megvan-e írva a sorsunk, és hogy erőlködhetünk mi akárhogy, vagy esetleg mégis van beleszólásunk a saját életünkben, ugye ez mindig egy nagy kérdés. Azt tanítja az egyházunk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és ehhez az Isten képűséghez alapvetően hozzátartozik a szabad akarat. Vagyis, hogy tudunk dönteni. Kell is döntést hoznunk, mégpedig akkor is, hogyha nyilván a környezeti hatások is sok mindent tudják ezt befolyásolni, pillanatnyi helyzetünk, ahogy szocializálódtunk, ahogy éppen érezzük magunkat, de hogy mégis ott van ez a döntési lehetőség. Ha pedig van döntési lehetőségünk, akkor nem csak úgy sodródunk ugye a földi élet mindennapjaiban, aztán menet közben majd reménykedünk, hogy a végén mégiscsak valahogy a mennyországba kötünk ki. Az emberlét kezdetéhez tartozik a ráébredés, hogy az ember nem egy biliárd golyója a fizikai, biológiai törvényszerűségeknek, nem is egy csupasz majom a táplálkozási láncban, hanem olyan lény, aki képes aktívan alakítani a környezetét és a saját életvezetését. Az aktív alakítás mellett az embernek arra is rá kell ébrednie, az alakítás lehetőségei falakba ütköznek. Nem mindig rajtunk múlik, nem mindenható az ember, írja Miklós atya ebbe a könyvébe. És erre egyébként Ferenc pápa is többször felhívja a figyelmet, amikor mondjuk a régi eretnekségek modernkori veszélyeiről értekezik, akár az aktivizmusnak, vagy az, amikor az ember mindenhatónak gondolja magát, hogy nem múlik minden a tudáson és az emberi akaraton. Sok minden van, amit csak elfogadni tudunk az életben. Az ember létnek, képességeinknek vannak korlátai és határai, és ahogy Szent Egy is mondja, hogy nincs önmegváltás. És a helyes életvezetéshez ennek a felismerése is szervesen hozzátartozik. De hogy mi tehát az életvezetés feladata? Alapvetően döntéseket jelent, és azok stratégikus véghezvitelét. A személyen tulajdonképpen a döntéseink keresztül, vagy a személy, az ember a döntéseink keresztül kimondja saját magát, gyakorlatilag önmagát, legbelső vágyait valósítja meg. Az életvezetés ebben az értelmezésben nem más, mint önmegvalósítás, önkibontakoztatás. Döntéseink persze nem egyforma súlyúak, mert ezeknek a döntéseknek azért mégiscsak van hierarchiájuk. Ugye nem ugyanúgy hozzuk meg egy döntést például reggel ugye ott a csemegepult előtt, hogy akkor most tavaszi felvágott vagy szalámit legyen, amit megveszek. Nyilván több megfontolást igényel a pályaválasztás, még többet például a párválasztás. És egy-egy döntésbe minél jobban belemondja magát az ember, annál inkább elválaszthatatlan az identitásától, annál inkább életre szóló az a döntés. És ilyen döntések, amikben az ember leginkább belemondja magát, ahogy mondtam, hogy például a pályaválasztás, a házasság, egy hivatásnak a megválasztása, és ide tartozik tulajdonképpen a hitvállalásának a kérdése is. Hát, hogy ezeket nem tudjuk másra áthárítani. Mondhatjuk az anyánknak, apánknak, gyerekünknek, testvérünknek, hogy olyan kenyeret hoz a boltból, amilyet akar, lepjél meg, nekem mindegy, de nem mondhatjuk, hogy válasszon nekünk hivatást, férjet, feleséget, vagy éppen hitet. Tehát az döntéseink az életvezetés szempontjából nagyon is meghatározóak, és hogy pontosan mit is jelentenek ezek, szünet után fogjuk majd folytatni.
Testem és lelkem téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg a tested és véred, úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá.
sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg a lelkem.
Szóval ott hagytuk abba, hogy vannak az életünkben áthárítatatlan döntések, ami hát egyszerre kitüntetés, ami egészen egyedivé teszi az embert, mert hogy ezeket a döntéseket csak én hozhatom meg, más nem döntheti el helyettem az új életre szóló kérdéseket, ahogy más nem lehet boldog helyettem. Szóval ez alapvetően jó és izgalmas, ugyanakkor pont ettől óriási feladat és felelősség is. Hát ott van az emberben az a kettősség, mert az a kettősség, hogy hát mi hisszük azt, hogy két világpolgárai vagyunk. Egyrészt emberi, földi, anyagi, hiszen teremtmények vagyunk, másrészt pedig ott van a természet feletti, a transzcendens, mert az Istentől halhatatlan lelket kaptunk, ami hozzá kapcsol bennünket. És az embernek van egy fizikai és egy metafizikai természete, mondjuk így, és így, ahogy Miklós Atyés írja ebben a könyvében, a döntéseinknek is van egy abszolút és egy történelmi oldala is. Van egy változatlan és egy változó dimenziója. És természetesen mindkét aspektus fontos az ember számára, hiszen itt és most élünk ezen a földön, fizikai keretek között, egy folyamatban, történések között, és nem élhetünk ilyen elvont életet, mintha csak ugye metafizikai dimenzió létezne. És ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a fizikai létezés, az itt és a most elterelje a figyelmünket ugye ettől a metafizikai természet feletti léttől, amiben majd az itt és a most, ahogy itt és most csináljuk, az majd ott eléri a maga teljességét. És ezt olvastam, hogy ezt olvashatjuk ebben a könyvben, a két végletet akarjuk kerülni. Az ember nem Isten, nem tud minden döntése tökéletes lenni. Minden döntésbe nem tudja magát abszolút módon belemondani. Ugyanakkor az ember nem is csak mulandó, akit kósza levélként ide-oda sodor a történelem. Szóval, hogy vannak, kellenek az életnek, az életben olyan nagy döntések, amiben ott van valami végérvényes és maradandó, ahogy van a személyemben is valami végérvényes, maradandó, valami végtelen. Azt mondjuk, hogy a történelemben minden folyik a maga útján. A személy minden döntését kiszolgáltatja a biológia, a genetika, a történelem vagy a szociológia hatásainak, akkor végső soron semmi sem maradandó. Akkor ebben végül a személy feloldódik. Akkor a döntéseimben ide-oda lépegetek attól függően, hogy a körülmények milyen irányba tudnak kimozdítani. És akkor ennek az a következménye, hogy az ember semmibe nem adja bele igazán saját magát. Semmibe nem áll bele, mondjuk így, hogy két lábbal. Biztos nekem már volt, de lehet, hogy másnak is volt olyan ismerős, hogy aki ezt, hogy kicsit mindent kipróbálni, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom, de hogy igazán komolyan semmiben nem köteleződök el. És ennek nem az a következménye, hogy én annyi mindent csináltam, hanem végül az, hogy igazából semmit nem csináltam. Természetesen az is igaz, hogy minden döntésünket egy adott helyzetben, mondjuk így történelmi dimenzióban hozzuk meg, és persze ez is komoly, ezt is komolyan kell vennünk, mert hogyha ezt elfelejtjük, akkor egy ilyen elvont elmélkedés lesz az életünk, és hát ennek meg megint az a veszélye, ugye, hogy én és a világ elmegyünk egymás mellett. Szóval, hogy vannak a körülményeink, legyen az biológia, genetika, családi háttér, vagy szocializálódom, társadalmi hatások, kortárscsoportok, bármi. És így fogalmazza meg Miklós Atya, hogy a döntést nem egy absztrakt, légüres térben hozzuk meg, hanem a történelmi helyzetünkben. Adottak a nyersanyagok, amiben egy személyes projektet viszünk bele. Az adottak kötnek. A nulláról senki sem kezelheti az életét, de nem determinálnak abszolút módon. Vagyis a nyersből nekünk kell kimunkálnunk az életművünket. És hát tulajdonképpen ez, hogy a nyersből kimunkálni az életművünket, ez lenne az életvezetés. Tehát vannak az életnek nagy döntései, amiben ott van a véglegesség, vagy a transzcendens vonatkozás, itt ezek persze a történelemben, a saját élettörténetünkben kell véghez vinni, mondjuk így kitartani benne. És bár kell, hogy ragaszkodjunk ezeknek a nagy döntéseknek az abszolútságához, végérvényességhez, vagy végérvényességéhez, legyen az házasság, hivatás, papság, bármi, azt úgy kell végigvinni a történelemben, hogy hát közben meg annyi minden változhat. Nem csak a körülmények, hanem akár a szemléletmódom is, és mégis a változások közepette kell hűségesen kitartani benne. Sokat idézem ma Miklós atyát, de szerintem érdemes, aki ezt írja, hogy a hűség nem változatlanságot jelent, hanem teremtő kibontakozást. A hűségben nem azt vállaljuk, hogy a döntést halálunkig változatlanul hagyjuk, hanem egyre jobbá tesszük, egyre jobban kibontjuk annak gazdag igazságát. A Teremtés könyve azt írja, hogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és aztán ugye az édenkertjébe helyezte, rábízta a teremtést, hogy művelje és őrizze azt, hogy ezt a feladatot kapta, hogy művelje és őrizze a világot. És ez a művelés jelenti az életvezetésünknek az alakítását, és ezzel, hogy rábízta az emberre, vagy ránk bízta, hogy műveljük és őrizzük azt, tulajdonképpen azt is kifejezi a Teremtés könyve, hogy az Isten nem alattvalóként tekint az ember, hanem megszólítja az embert. Bízik benne, ezért megbízza, partnerként tekint rá, együttműködésre hívja meg, vagyis meg vagyunk hívva az Istennel való együttműködésre. És végső soron a jó életvezetés lehetőségének ez az isteni meghívás az alapja tulajdonképpen. És ezt nézzük majd meg, vagy ezzel folytatjuk a szünet után.
A télben ballam a csendben szivárvány, a viharos égen válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben ballam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem. Tavasz a télben kérdésre, gyógyír minden fájó sebre, tavasz a télben, dallam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem.
Műsoridő sajnos arra kevés, hogy ennek a nagyon jó könyvnek minden témáját részletesen körüljárjuk, ezért én most csak egy szempontra koncentrálnék a továbbiak, mert ez még nem más, mint a keresztény ember alapvető hivatás, hogy egyre inkább kibontakoztatni önmagunkban az Isten képét és hasonlatosságát, amit magunkban hordozunk a teremtettségünknél fog, vagy egyre inkább hasonlóvá válni Krisztushoz és eljutni az üdvösségre, ugye ez a vége, vagy hát a kezdete, attól függ. Mindezt persze úgy éljük saját életünket, vagyis hogy úgy éljük a saját életünket, saját Istentől kapott hivatásunkat közben. Hát, hogy mindezt ezáltal és ezen keresztül tudjuk megvalósítani. Szent Háromságos egy Isten hív minket, és ez a hívás hát nem másra szól, mint az élet szentségre. Ugye szentek legyetek, amint én szent vagyok. Ahogy mondtam, a Teremtés könyv azt írja, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és hogy mindannyian magunkban hordozzuk ezt az Isten képűséget, ami az embernek nyilván méltóságot ad. Ez egyszerre ajándék és feladat. És ez az adottság, ez nem egy ilyen statikus állapot. Persze, hogy az Isten képűségünk az állandó, hogy nem változik független az élethelyzettől, vagy az életállapottól, attól, hogy most én éppen milyen paszban vagyok, minden körülmények között megvan, de hogy nem csak egy állapot, hanem egy feladat is. És hogy megvan ennek a maga dinamikája. Ezt írja az életvezetés etikája, hogy az ember Isten képűsége létadottság és morális feladat is egyszerre. A bizánci teológia különösen hangsúlyozza az ember Isten ikonja, ami elveszíthetetlen ajándékot, személyes méltóságot jelent, de igyekeznie kell ezt erkölcsi életvezetésével meg is valósítani. Görög egyházatják számára a képére kifejezés azt az állapotot jelenti, amilyenre az Isten az embert teremtette, míg a hasonlóságára kifejezést az ember dinamikus küldetéseként értelmezik. Tehát a képére az az ajándék, a hasonlóságára az meg a feladat, ha így nézzük. Azt írja Nazianzi Gergely, hogy amaszt tudnélik a képet, a teremtéssel bírjuk emeszt, vagyis a hasonlóságot, döntéssel valósítjuk meg. Aki létet ad az embernek, az egyben meg is hívja, így az ember léte nem statikus, hanem extatikus, a Szent Háromság felé. Azt írja, vagy azt mondja Miklós atya, hogy az emberben van egy belső dinamika, egyfajta húzat. Lehet ezt filozófiai, pszichológiai szempontból is vizsgálni, de pusztán evilági, horizontális értelmezése kevés az embernek. Szent Ágoston ezt nagyon tömören összefoglalja, amit itt húzatnak nevezünk. Azt mondja, magadnak teremtettél minket, tudunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Ez a legbenső Isten képűség az egészre, teljesre irányuló legmélyebb emberi vágy, ez a belső húzat tulajdonképpen, Szent Háromság elmúlhatatlan hívása. A teremtés, a létbeszólítás egyszerre meghívás is. Ennek a meghívásnak a dinamikája munkál tulajdonképpen minden emberben. Természetesen látjuk azt is, hogy az ember hányféle módon, hányféle irányba keresi a megoldást, vagy a kielégülést erre a belső éhségre, vágyra, és nem csak itt a különböző kultúrák, meg civilizációk, hanem hát ugye a manapság is, vagy a modern ember a saját egyéni életében. Könyvben ez van, az atya a fiú által a lélekben mindenkit magához hív, hogy otthon legyünk nála. Ezt a meghívást sajátos isteni pedagógiával fokozatosan tárta fel. Már a teremtésben benne van a hívás. Az emberi történelemben aztán Jézus Krisztus érkezése előtt meghívja Ábrahámot és az ószövetségi zsidó népet. Választott nép, kihívott és meghívott nép. Kihívott a népek sokaságából, a bálványimádásból, az emberi törvénykezésből, és meghívott a szövetségre, végső soron a szentségre. Legyetek szentek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok, Leviták könyve 19. fejezet első verse. Aztán ott vannak a próféták meghívásának a sora. Azért fontos az ő meghívásuk története, mert az adott korban ugye kollektív üdvösségben és kollektív bűnben gondolkodott, vagy gondolkodtak a választott nép fiai. Az ő példájuk pedig, mint a profétáki, azt hirdette, hogy mindenkinek személyre szabott hivatása, küldetése és személyes felelőssége is, vagy nem elég pusztán választott néphez tartozni, hogy ez még semmire sem biztosíték. És csak egy zárójeles gondolat, hogy ma sem elég az, hogy ugye, mi hangoztatjuk, hogy keresztény identitásunk van, meg azt, hogy mi az egyház tagjai vagyunk, meg hogy voltam első áldozó, meg bérmálkoztam, meg évekig ministráltam, ezt így különböző rendezvényeken rendszeresen hallom, egy idő után előjön beszélgetésekben, és hát főleg olyan emberek kell, akik azóta nem, vagy csak nagyobb ünnepeken, mondjuk így, hogy gyakorolják a hitüket, hogy persze van egy alap, ami valami akkor ott elindul, de hogy ezt tovább kell vinni, hogy tovább építeni egy életmunkája, ez egy élethivatás, nem lehet így tömbösítve letudni, hogy elsőtől nyolcadik osztályig annyit ministráltam, meg annyit áldoztam, hogy minthogyha ezzel akarnánk biztosítani az Istenhez tartozásunkat, és hát végső soron az üdvösségünket. Tehát a proféták hivatás történetei a személyes Isten kiválasztásáról, jelenlétéről tanúskodnak, ahogy mindenki számára megálmodott egy utat, küldetést, hivatást. Aztán, ahogy halad előre az üdvösség történet, az Isten meghívása felénk Jézus Krisztus személyében valósul meg a maga teljességében, hogy ő a kinyilatkoztatás, az Isten önközlésének a csúcsa. Második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes dokumentuma mondja, hogy az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában ragyog fel igazán. És az Isten képiség alapvetően meghatároz az ember hivatását, hogy arra kaptunk meghívást, hogy mi is az Atya fiaivá váljunk, Krisztussal a lélekben. A rómaiaknak írt levélben olvassuk a 8. fejezetben, mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy hasonlók legyenek fia képmásához. És ennek a fiúságnak a lényege, hogy az Isten felé szeretettel és imádattal viszonyulni, az embertársakat testvérnek tekinteni, a teremtményeket pedig gondozni, és nem alávetni és kizsákmányolni. És hogyha végignézzük az Ó és az Új Szövetség kiválasztott, kiemelt alakjait, szentjeit, Ábrahám, Jákob, Mózes, Dávid király, aztán Péter és a többi apostol, akkor azt látjuk, hogy hát egyik sem volt hibátlan. Talán olvasták már, vagy hallották már a hallgatók is azt a felsorolást, nem tudom már, hol találkoztam vele, ami az ószövetségi alakoktól kezdve felsorolja ezeket az emberi, hát mondjuk így, hogy felsorolja ezek az emberi defektjeiket. Az kezdődik így, hogy ilyen Noé iszákos volt, Ábrahám túlöreg, Jákob hazudott, Mózes beszédhibás volt, Ráháb prostituált, Dávidnak viszonya volt, Péter megtagadta Krisztust, az apostolok elaludtak ima közben, Pál túl aggályoskodó volt, Lázár pedig halott. És Isten mégis ki tudta hozni belőlük a legjobbat, a bennük lévő emberi gyengeség és a rosszaság ellenére is. És hogy ezt hogyan, ezt a zene után fogjuk megnézni.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké. Áldjunk!
Vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk új vágyik égi hazába, Jézushoz, mert ő az Úr. A földi sátrunk egyszer összedül,
ugye azt egy pár perc azt láttuk, hogy az ószövetségi, meg újszövetségi alakokon keresztül, hogy hát az életszentség, amire az Isten hív bennünket, az nem egyenlő a morális hibátlansággal, vagy tökéletességgel, mert hogy hát a tapasztalat az, hogy ilyen nincs, vagy csak hát egyszer biztos, hogy volt Mária, de ugye az ő is Isten különleges kegyelme volt. Az életvezetésben, ebben a nagy döntésben, amit az Isten mellett meghozunk a hitben, alapvetően nem a hibátlanság a feladat, vagy a cél, persze benne van az is, de hogy a nagy célt, az üdvösséget, az Istennel való örök közösségünket, ugye ez, amit kitűzünk, és hát ezt nem szeretnénk elhibázni. És ez a végső nagy cél. Istennel közösségben lenni. Persze ez magában hordozza a kisebb célokat is, hogy fejlődjünk, hogyha nem is hibátlan minden, azért törekedjünk rá, hogy próbáljuk ezt egyre inkább, mondjuk így, hogy feljavítani. Aki morálisan hibátlan, az még nem automatikusan szent. Mert hogy a szentség nem érhető el ugye erkölcsi teljesítménnyel és önerőből, és ennek a gondolkodásnak is, hogy izomból, önerőből meg tudja oldani az embert. Hát látjuk, hogy ez mindig szélsőségekhez vezet. Ugyanakkor a szentség igenis igényli az embernek a közreműködését, meg az erőfeszítését, ez nem kérdés, a morális tökéletesedését, mert hogy szabad akaratunk van, nekünk is akarni kell. Az Isten nem fog kényszeríteni, a tudatos döntésünk kell, hogy legyen, ami visz előre, ugye a nagy cél a nagy egész felé. És hát az életvezetés etikája az egyszerre figyel az egészre és a részre is, mert ugye kettő elválaszthatatlan egymástól, ugye a teljes boldogságra, az üdvösségre törekszünk, de ez a nagy egész részekből tevődik össze. Kicsit olyan, mint amikor hát elmegyünk, nem tudom, túrázni, hogy kinézünk magunknak egy, vagy a legszebb hegycsúcsot, és aztán elindulunk. És hát ugye az egészet látjuk, de hogy oda egy ösvény vezet, amin sok-sok kis lépéssel jutunk előre, és hát az lehet néha kanyargós, meg lehet sziklás, meg szóval, hogy azért nem mindig olyan egyszerű ez. Az újkori morál teológiában alkották meg az alapdöntés, vagyis az opció fundamentális fogalmát. Keresztény ember számára a hit, a Krisztus követése, ez az alapdöntés, ami megadja a helyes irányt. És hát az életvezetést úgy kezdték vizsgálni, mint egy folyamat. Ugye a nagy történések, a nagy folyamatok és a napi apró tettek, cselekedetek, történések viszonya. Mint ahogy egy film fényképekből áll, vagy képkockákból áll, és a képkockáknak a sokasága egy filmé áll össze. Hát szerint a logika szerint, hogy a rendszeres jó tettekből életszentség állhat össze, az életszentség pedig sok-sok jó tettet szülhet. De ugyanígy a rendszeres bűnök rossza, vagy a bűnös alapmagatartást eredményezhetnek, ami aztán még több bűnnek lehet a melegágya. Persze van ennek a logikának transzcendens természet feletti vetülete is, vagy tényezője is, ugye sosem szabad megfeledkezünk a kegyelemről. És van lélektani vetülete is, azt is tudjuk, amiről már volt szó, hogy a különböző tetteinkben, döntéseinkben ugye nem egyformán mondjuk bele magunkat, vagy nem egyformán mondja bele maga egész lényét az ember. Akkor az életvezetés etikájáról beszélünk, fontos a rész és az egész megkülönböztetése, a transzcendens isteni síkot, ami legbelül lüktet az emberben, és a napi konkrét kategoriális síkot. Mert az ember a létezőben, a teremtetben, a láthatóban él és cselekszik, de tekintete legbelső vágya létezőn, a láthatón túlira, az istenire irányul, nem lehet elválasztani egymástól. Jézus is beszél erről, amikor hangsúlyozza, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de azt is elmondja, hogy nem elég csak a transzcendens síkra tekintve mondogatni, hogy Uram, Uram, előbb a benne való lét, aztán ebből a benne létből a cselekvés. És hát tényleg sok mindent csak felületesen tudunk érinteni, hiszen mindjárt 9 óra, de még egyszer, hogy az alapdöntés, az Isten is a hit mellett a húzatba való beállás, a Szent Háromság hívásának az elfogadása, és alapdöntést mindenkinek hoznia kell. Mellette vagy ellene valahogy a minden embernek válaszolnia kell, nincs olyan, hogy semleges. Maxim olyan ma, hogy felszínes, de hát ez előbb-utóbb összeomlik. És ezt az alapdöntésünket kell konkretizálni az életünk különböző döntéseiben, hogy a pozitív alapdöntés, a szeretet, a jóság, az igazság az Isten mellett dönt, és ezt ülteti át a mindennapok konkrét cselekedeteibe, az Istennel, a saját magam és az embertársaimmal, a teremtett világgal való kapcsolatomba. És ez vezet el ahhoz az igényes élethez, amiről az elején szó volt, ami igényes boldogságot ígér, hogy keresztényként a legfőbb cél nem egyszerűen a parancsok, a törvények precíz megtartása, a bűnök kerülése, nem valami ellen védekezve, valami ellen menekülve kell élnünk, hanem valamiért rajongva. Az Isten melletti transzcendens alapdöntésünket le kell hozni a szellemi magaslatokról, onnan, ahol eddig is voltunk ezzel a sok okos, meg bonyolult gondolattal, és ezt az egészet bele kell ültetni az élet nyersanyagába, vagyis a gyakorlatban alkalmazni, apró pénzre váltani a mindennapokban. Fő feladatunk egy igényes életvezetés kialakítása, az életünk felépítése, tudatos építése a szeretetben, és ezáltal jó gyümölcsök megtermése. Köszönöm a figyelmet!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atyaműsorát hallották.